Az édesapa úgy ölelt meg, mint édesapát, és együtt éreztük ezt a fájdalmat. Megrázó felvétel következik. Érzelmekkel és munkával teli héten van túl Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány elnöke és kutyája Trafi is. A mentőpáros Törökországban, azon belül is Antakiában kutatott a földrengés túlélői után. A Hunor mentőcsapat értesítette őket, de már a Liszt Ferenc repülőtérről a Baptista Szeretett Szolgálat csapatával utaztak ki a helyszínre. Csapatszinten 11 embert mentettek ki a romok alól, ők ketten Trafival, konkrétan pedig 3 életet mentettek meg. Ezen felül Trafi saját gazdája életét is megmentette kutatás közben. A kint töltött egy hétről Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány elnöke számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Dr. Mezősi Tamást, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány elnökét, vezetőjét köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy befáradt, és hát nem utolsó sorban Trafit is, és őt is köszöntöm itt nálunk. Nemrég tértek haza Törökországból. Kezdjük ott a beszélgetést, hogy honnan értesültek a földrengésről.
Abban a pillanatban, amikor a sajtó hírekben megjelent, szinte egyidejűleg csörgött a telefonom a katasztrófa védelem központi ügyelete felül is, hogy készenlétben vagyok-e, lehet engem is útba indítani, amennyiben a központi politikai döntés megszületik, és útba indul a magyar csapat. Kezdetben igazából csak a vágyfülűek tudták, hogy ebből egy hatalmas katasztrófa lesz, a földrengés erősségét azt hamar közölték, reggel 7,4-es földrengés volt, ez már nagyon komoly. Délben egy 7,8-es földrengés energiáját tekintve az gyakorlatilag még 10-szer akkora, itt már biztos volt, hogy hatalmas pusztulásnak kellett történnie, miközben a kezdetben az áldozatok száma még csak néhány 10 volt a híradások szerint, ma már tudjuk, hogy több mint 50 000.
Egy ilyen csapatnak, egy ilyen felkészült embernek és a kutyájának mennyi idő összekészülni onnantól, hogy az indulás és a megérkezés, ez körülbelül hogyan zajlik le önöknél?
Mivel a csomagunk össze van készítve, ezért tulajdonképpen csak azokat a friss dolgokat kell berakni, mint hogy közvetlenül az útra egy szendvics, és gyorsan átnézni a listát, hogy minden bent van-e. Egyébként gyakorlatilag bármelyik pillanatban tudunk indulni.
Voltak-e már régebben, máskor is hasonló helyzetben a mostani, a törökországi, ez miben volt más?
Én magam, persze akkor még nem Trafival, 1999-ben a akkor pusztító törökországi földrengésnél Izmit körzetében is ott voltam, és segítettem. Később pár évvel, 2009-ben Szumátrán is ott voltam a földrengésnél. Számomra ez a harmadik ilyen nagy földrengés esemény volt, ahol segítettünk, de Trafinak is jelentős gyakorlata volt a hasonló beavatkozásokban. Igaz, hogy azok nem éles, hanem gyakorló helyzetek, hiszen mi egész évben, most már az ő életében és hét esztendeje arra készülünk, hogy segíteni tudjunk. Ez azt jelenti, hogy hétvégeken különböző katasztrófavédelmi bázisokon gyakorlunk, és évente néhányszor Európa nagy központi bázisain is gyakorlunk. Voltunk együtt NATO békegyakorlaton, voltunk különböző egészen híres kiképzőhelyeken, mint a Weddingtoni kiképzőbázis, vagy Párizs mellett Villejuist.
Itt egy kutyás keresőnek, illetve a kutyának és a jelzéseinek mekkora felelőssége van egy ilyen méretű földrengés után a keresésekben?
Úgy kell elképzelni, hogy az első néhány órában, amikor még nincsenek is valószínűleg szakképzett mentők a helyszínen, a helyiek, akik a saját családtagjaikat, saját rokonaikat, saját szomszédaikat próbálják kiemelni a romok alól, alapvetően még kontaktot tudnak tartani a bentreket személyekkel, tehát kiabálnak, a bentiek valószínűleg válaszolnak. Ez egyébként a mentésnek a talán legintenzívebb időszaka. Mire megérkeznek a speciális mentők, mondjuk egy 24 órával később, nekünk így sikerült Törökországba a helyszínre érkeznünk, addigra akiket könnyen lehet kiemeltek, és akik még a romok alatt vannak, azok valószínűleg kommunikációképtelenek, nem tudtak kapcsolatot teremteni a külvilággal. Egy ilyen helyzetben óriási a mentőknek a felelőssége, hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy valakit innen kiemeljenek, ahhoz általában jelentős műszaki erő kell. Tehát, hogyha hibásan azt mondjuk, hogy valaki ott van a romok alatt, ott van a föld alatt, és ezzel 20-30 ember órákon rajtunkon keresztül dolgozik, másoktól vesszük el az esélyt. Az pedig érthető szintén, hogyha azt mondjuk egy romra, hogy azt a romot nyugodtan lehet bontani, akár nagy gépekkel is, akkor könnyen lehet, hogy valakinek mi okozzuk a halálát ezzel a felelőtlen kijelentéssel.
Önök helyileg hol látták el a feladatot, illetve végül mely csapattal indultak el, illetve érkeztek meg Törökországba?
Az indulásunk egy kicsit kalandos volt, mert a katasztrófa védelem riasztott, én a Hunor hivatalos mentőcsapatnak is a tagja vagyok, de egy rövid átszervezés után a Hunor betöltötte a repülőt, amit használni tudott, és így én a Baptista Szeretetszolgálat meghívására a Szeretetszolgálat csapat tával keltem végül is útra, gyakorlatilag egy időben a Hunoros bajtársakkal, és velük szolgáltam végig ezt a pár napot, ez egy 18 fős gyakorlatban könnyű minősítésű mentőcsapat volt, tehát elsősorban kutató tevékenységet végeztünk, 8 keresőkutyával és műszaki eszközökkel, kamerával, és akusztikus mérőberendezéssel. Antakia városában voltunk, ez a város szenvedte el talán a legeslegnagyobb pusztulást, mint egy 300-400 ezer ember került csak ebben a városban úgy az utcára, hogy a hajlékok, a gyönyörű épületek, villák megsemmisültek, és igazából egy poros törmelék város lett belőle.
Milyen körülmények között tudtak dolgozni? Itt említettük, hogy a városból mi maradt. Önök milyen körülmények között dolgoztak? Hogyan élték ezt meg?
Annak ellenére, hogy nagy gyakorlatunk van abban, hogy különböző típusú törmelékeken dolgozzunk, tehát maga az, hogy fel kell mászni egy olyan betonhalmazra, amit valamikor háznak neveztek, most a legkevésbé sem hasonlít rá, ez önmagában nem kellett, hogy megrázzon, hiszen ezt gyakoroljuk sok-sok év óta. Kutya is otthonosan mozgott ilyen helyzetbe, és én is ezt tanultam és gyakoroltam. De maguk az utcák, ahogy több százezer ember elvesztette a hajlékát, és hát nem volt hova mennie. Ott éltek közvetlenül a leomlott házak mellett között, ott étkeztek, ott végezték a dolgukat, rögtönzött sátrak voltak, amiket némi lepedőből, pokrócból próbáltak létrehozni. Éjszaka hideg volt az utcákon, mindenütt tüzek voltak, de nem tábortüzeket kell elképzelni, hanem égettek mindenféle szemetet, ami egyáltalában a romok közül kikerült, gumikat, műanyagokat, füst lepte el az utcákat. Ez meglehetősen kolivá tett a helyzetet, különösképpen harmadik nap után már egyre intenzívebbé vált a bomló tetemeknek is a szaga. Természetesen az utcáról, akit lehet, eltakarítottak, de a romok alatt igazából nagyon-nagyon-nagyon sokat rekedtek ott.
Trafi hogyan segítette a munkát ez alatt, egy hét alatt? Miket tudtak csinálni, kiket tudtak megmenteni?
Az ő feladata személykereső mentőkutyaként, hogy az irányításommal a romok felszíne felől, adott esetben, hogyha az reális kockázattal megvalósítható, akkor a romok alá vagy közé bebújva igyekezzen élő embereket felfedezni, találni. Nagyon-nagyon sokan voltak még a romok alatt halottak, tehát a felelőssége volt, hogy nehogy hamis jelzéseket adjon, valóban csak élő személyeket jelöljön meg számunkra. Ezt hangos ugatással egyértelműen teszi, tehát félreérteni nem lehet a jelzését. Igazából a titok abban van, hogy ezt nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolni ahhoz, hogy ne tévedjen, és a apró jeleket is észrevegye, akár sok méter távolságról is, ahogy a romok között áramlik, vagy mozog az a gyenge kis fuvallat, és hát mindenféle szagok, bomló szagok terhelik egyébként ott a levegőt. Magyarán szóval igen büdös van, és közben kell megtalálni, hogy mégis élő embert rejt az a...
És amúgy hogyan telt egy nap? Mi az, ami igazán az emlékezetébe vésődött, hogy amikor élő embert találtak, vagy amikor már sikerült valakit kimenteni?
Hihetetlenül intenzív dolgok történnek. Valóban a legdrámaibb dolgokat is meg kellett élnünk, főleg az elején volt olyan, hogy magunk is élő szemét találtunk, és nem volt meg a műszaki lehetősége annak, hogy őt ki lehessen onnan emelni. A szakma szabályai szerint ez azt jelentette, hogy nekünk megfelelő jelölések után, de tovább kellett haladnunk, és ilyen értelemben őt a sorsára kellett hagynunk. Szerencsére tudom, hogy később a jelzésünk alapján mások kiemelték, de sok órával később. Gyakorlatilag majdnem 24 órát kellett ott szenvedni az illetőnek még a föld alatt, de hát daruzás kellett hozzá, markoló kellett hozzá, ezekkel az eszközökkel mi itt nem rendelkeztünk. Aztán az a közvetlen boldogság, amikor valakit visszaadhattunk a családjának, és csekély sérülésekkel az ifjú hölgy kijutott a föld alól, és megölelhette az édesapját, ez igazán nagyon-nagyon-nagyon csodálatos volt. Azoknak az embereknek a fájdalmát megélni, akik elvesztették a családtagjukat, és még azt is hálásan köszönte meg, hogy egyáltalában napokkal később meg tudtuk mondani, hogy itt már nincs értelme reménykedni, és nem azért kell ott a gépeknek dolgozniuk, hogy élve kiemelhetik a lányokat, hanem tudomásul kell venni, hogy ők már elhunytak. Ez igazán drámai volt. Az édesapa úgy ölelt meg, mint édesapát, és valahogy együtt éreztük ezt a fájdalmat. Aztán a kutyámtól is kaptam nagyon-nagyon sokat. Ugye, amit nem lehet megtanítani egy kiképző bázison, hogy azért úgy naponta néhány földrengés is legyen, utórengések, ez valahogy hiányzik a legfelszereltebb bázisokból is. Itt viszont a nagy földrengéseket törvényszerűen követő kisebb úgynevezett utórengések egészen mindennaposak voltak, gyakorlatilag 20 körül volt a 4-es körüli kisebb rengések száma, ez úgy érzékszervileg olyasmi, mint amikor a épület mellett a belvárosban elmegy egy villamos, esetleg hosszabb ideig tart. Az 5-ös rengésekből is volt 4 nagyjából átlagosan naponta, ez viszont már sokkal komolyabb, energiáját tekintve mint egy 30-szoros. Ez már rendesen megdobálja a környezetet. Amikor éjszaka ért bennünket a sátorban, az ágyon, akkor csak olyan érdekes volt, de amikor ugyanez a romok alatt bujkálva ért bennünket, hát akkor ez egészen félelmetes, már csak azért is, mert a megsérült épületek előbb-utóbb össze fognak omlani, és hát az összeomlásuknak nagyon könnyen lehet az oka a következő utórengés. Nos, Trafi itt a terepen tanulta azt meg, hogy mit jelentenek ezek az utórengések. Egyszer-kétszer átélte, hogy megmozdult a föld, és kívülről kiabáltak nekünk, hogy azonnal másszunk ki, távolodjunk el a épület környezetéből. Ilyenkor biztonsági okokból csak ketten vagyunk az épületben, hogy a lehető legkevesebbet kockáztassuk, és kívülről figyelik a munkánkat. És aztán volt egy alkalom, talán a második, harmadik, nem is emlékszem pontosan mikor, amikor a kiskutyám úgy keresett, de egyszer csak lényegében beszüntette a munkát. Én próbáltam megkérni, hogy egy lépcső lejárót, ami törmelékekkel volt fedve, és valószínűleg üreg lehetett alatta, próbáljon megszavolni, tudtuk, hogy valakit még keresünk ott abban az épületben, és nagyon-nagyon vonakodott, úgy húzódott a kijárat felé, de nem menekült ki, hanem engem várt. Én próbálkoztam egy kicsit, aztán elengedtem, ha muszáj, akkor gyerünk kifel, és abban a pillanatban szólaltak meg kívülről a segítők, és a helyi mérnök kiabált, hogy azonnal ki az épületből, elkezdett morogni és mozogni az épület. Úgyhogy időben kijutottunk, igazából akkor még nem is omlott össze, még csak belül pergettek a dolgok, de hát ezt úgy nem lehetett tudni, meg az is nagyon nagy bajt okozhat, hogyha az ember egy szál gerendere ásik értelemszerűen, és később másnapra már valóban komolyan károsodott az épület, illetve aztán összeomlott.
Például ez az eset milyen érzésekkel, hogyan töltött el, hogy hát Trafi, mondhatjuk azt, hogy megmentette az életét a saját kutyája, így is tudta segíteni a munkát.
Igazából mi a hétköznapokban is összetartozunk. Nagy megerősítés volt, hogy számíthatok rá, de hogy úgy mondjam, ezt vártam, ezt reméltem, csak maga az élmény, ezt megélni, az egy nagyon nagy dolog. Tudjuk, hogy számítunk a kutyánkra, de amikor megéljük, hogy nem kimenekül, hanem bennünket vár, és vigyázni akar ránk, ez azért nagy ajándék egy kutyás ember számára.
Hogyan lehet az embereket menteni, szükség lehet-e ilyenkor beavatkozásokra, akár értem azt, hogy mondjuk sebészi beavatkozásokra?
Minél inkább előre halad ez a mentési folyamat, minél távolabb vagyunk a elsődleges földrengéstől, annál valószínű. Tehát kezdetben kiemelik azokat, akik viszonylag könnyen kiemelhetők, aztán utána találják meg azokat, akik maguktól talán nem tudtak kommunikálni, ez a mi részünk, ugye, megtalálni azokat az embereket, akik akik önmaguk nem tudnak kikiabálni, vagy nem hallatszik a hangjuk, de a kutya képes az éles szimatával felfedezni őket, és nyilván ők valamiért mozgásképtelenné váltak. Nagyon szerencsés esetben csak bezárultak egy üregbe, de ennél sokkal valószínűbb, hogy különböző módon testileg is érintettek, rájuk zuhant valami, beszorultak valahogy. Ezekben az esetekben nyilván a kockázat óriási, a crash szindróma az egy nagyon-nagyon fenyegető dolog, amit mi nekünk folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, tehát hogyha egy végtagja valakinek hosszabb ideig beszorult, akkor az elhalhat, hogyha azt felszabadítjuk, akkor ugyan átmenetileg a személy kijöhet, de lehetséges, hogy pár percen belül már meg is hal. Sajnos ez egy tipikus dolog ezekben a helyzetekben. Ilyenkor a megfelelő orvosi ellátás is segíti a munkánkat. Tehát valójában a mi csapatunknál is ott voltak a keresők, köztük mi, a műszaki segítők, akik fizikailag meg tudták oldani az üregekbe való bejutást, előrehaladást, bontást, emelést, szabadítást, vágásokat, és a orvosok és mentőápolók, akik képesek voltak arra, hogy a személyt ezen a nagyon nehéz úton valahogy segítsék, és próbáljuk eljuttatni egy olyan helyzetbe, ahol túlélése már biztosított. Sajnos ez sem sikerült nekünk sem, mindig mi is adtunk át úgy sérült szemét, hogy válságos állapotban volt.
Egyik napról a másikra, hogy tudja magát az ember egy ilyen helyzetben rávenni, hogy folytassuk ezt a munkát, folytassuk, mi az, ami dolgozik ilyenkor az emberben, hogyan folytatják napról napra ezt a munkát?
Amellett, hogy látjuk ezt a sok pusztítást, pusztulást, nekünk ilyenkor segítőknek leginkább a segítő szándék az, ami erőt ad. Mi nem azért vagyunk ott, hogy sajnálkozzunk és beleéljük magunkat másoknak a szenvedéseibe. Arra ilyenkor nincs idő. Erre tréningeztünk sok-sok év óta, 25 éve, trafi is 7 éve már, hogy ilyenkor segíteni tudjunk. A rutin viszi át nagyon sokszor az embert a nehézségeken. Nem azt kell figyelni, hogy a családtagoknak a fájdalma milyen mértékű, és hogyan reménykednek, meg hogyan veszítik el a reményt. Szó szerint azt kell figyelni, hogy hova lehet lépni, mit szabad megmozdítani, hova szabad bebújni, hova nem szabad bebújni, hova küldhetem a kutyát, mit mutat nekem, higgyem el neki, kérjem-e meg, hogy ellenőrizze le. Szóval csinálom a munkámat.
Így, hogy kint voltak a mentőcsapattal, mennyi embert sikerült megmenteni, megtalálni, teszem fel így a kérdést.
Közvetlenül a mi 18 fős csapatunk 11 élő szemét regisztrált ez alatt a pár nap alatt, közülük 9-et sikerült kiemelni, ez nem teljesen csak a mi eredményünk, hanem mindenütt együtt dolgozunk a jelenlévőkkel, és 7 vannak, akiket nagy biztonságban túlélőként tekinthetünk, 2 sajnos válságos állapotba kerültek.
Trafi ezt a tudást honnan kapta, hogyan képezte ki, hiszen már említette, hogy 7 éve dolgozik ilyen téren. Milyen tudással rendelkezik Trafi, hiszen ő nem egy egyszerű kereső kutya, hanem, ha jól tudom, vakvezető kutya is, és még más egyéb képességekkel is bír. Mit tanult meg eddig Trafi az élete során?
Trafinak egy elég sajátos egyéni története van. Mi a vakvezető kutyaiskolánál ma már saját tenyészetből képezzük a kutyáinkat, de pár évvel ezelőtt még jellemzőbb volt, hogy felajánlott kutyákat is elfogadtunk, és próbára tettük őket, hogy hát, ha lehet belül vakvezető kutya. Trafit 11 hónapos korában ajánlotta fel az akkori gazdája, egy ifjú hölgy, aki külföldre utazott, és nem tudott róla tovább gondoskodni, és egy hónapig dolgozott Trafival az akkori egyik kiképző kollégám, majd azzal állított be az alapítvány, hogy szerinte Trafiból nem lesz vakvezető kutya. Miért? Mert még mindig 2-3 méteres húsángokkal a szájában rohangászik. Valahogy nem ez a tipikus vakvezető kutya alkat. Akkor találták ki a kollégáim, hogy tegyek vele próbát, mint szolgálati kutya. Előző kutyám Dió akkor már öregedőben volt, bár még aktívan dolgozott, és hát azt hiszem, hogy a legjobb tanácsot és ajándékot kaptam a kollégáktól, mert pár hónap alatt kiderült, hogy ha eleget foglalkoztatják Trafit, akkor egyrészt mindent meg szeretne tanulni, mindent képes megtanulni, és ez a kezdetben túlzottnak tűnő aktivitásom, például mint mentőkutya, egy hatalmas ajándék. Úgyhogy az évek alatt kitanult pár szakmát, azért, mert az alapítványnál mi vakemberekkel dolgozunk, kapott egy vakvezetőkutya kiképzést, ő demonstrátorként dolgozik, meg tudja bárkinek mutatni a hétköznapokban, hogyha hozzánk érkezik, hogy hogyan tudna segíteni neki egy vakvezetőkutya. Járjuk egyébként ismeretterjesztés okából is a, nem csak a várost, egyáltalában az országot. Nagyon-nagyon sok helyre eljutunk, szerintem több ezer embert vezetett már életében. Levizsgázott, mint terápiás kutya, autista gyerekekkel, fiatalokkal dolgozik rendszeresen, de idősek közé is járt egy időben. Aztán, mivel egy jogszabály változás miatt nekem kellett szakmai vizsgákat tennem, ő volt a modellem a kiképzése során, kapott mozgássérült segítő kutya a kiképzést, és kiképzett rohamjelző kutya is egyébként. És hát a mentőkutyás szakmákban is sorban haladtunk, ez ritkább dolog, általában a mentőkutyák többnyire egyszakmások, valamit megtanulnak, ő azonban megtanulta a területen kutatást is, és ez ugye azt jelenti, hogy erdőmezőn képes arra, hogy teljesen szabad munkába, akár 100 méterekre eltávolodva tőlem felkutasson valakit. Tanulta a nyomkövetést, ez értelemszerűen azt jelenti, hogy valaki után tud menni akár nagyon nagy időkieséssel, akár 24 órás időkieséssel is, ha a körülmények kedvezőek, és amiről most beszéltünk, kitanulta a romkutatást is, és mind a három szakákban emelt szintű nemzetközi minősítése van. Ez azért így ritkán jön össze valakinek. Magyarországon ő az egyetlen, aki ezt így tudta teljesíteni. Aztán szabadidőnkben pedig járjuk az erdőt, és jó szarvas gombászkutya is.
Ennyi képzést, ennyi tudást, mennyi munkával kaphat meg egy kutya, mekkora munka van a képzőjének, a trénerének benne, hiszen nem egyedül a kutyájé az érdem, hanem a tréneré is, úgy gondolom.
Azért a kutya alkalmassága itt az első, kicsit a pedagógiai pesszimizmus híve vagyok, én úgy gondolom, hogy megtanítani nem lehet senkit semmire, megtanulhatja, mi pedig megpróbálhatjuk kijelölni azt az utat, ahogy meg lehet tanulni. Hát ő meg akarta tanulni ezeket a dolgokat, és hogy mennyi ideig tart, folyamatosan fejlődik mind a mai napig. Tehát amit ő most tud, az 7 évnek a közös munkája, és hiszem, hogy jövőre még többet fog tudni. Most is készülünk egy tréningútra Olaszországba, ahol különböző katasztrófavédelmi kiképzőbázisokat fogunk meglátogatni. Ott is bizonyára fogunk új dolgokat tanulni, és még felkészültebbek leszünk. Szóval az életen át tanul egy jó kutya.
Akár kutyaként, akár emberként, ha hazajön az ember mondjuk egy hét mentés után, hogyan tud visszaállni, visszazökkenni a hétköznapokba, jelen esetben itt például a vakvezetőkutya tréningezésbe, tehát például a Baráthegyi Vakvezetőkutya Alapítvány vezetésébe egy ilyen hosszú mentési periódus után kutya és gazdája hogyan tud visszarázódni?
Egyrészt nagyon vártak itt a kollégáim, mert hogy úgy mondjam, zajlik az élet az alapítványnál, éppen most költöztünk új központunkba, úgyhogy sok izgalmas dolog történik. Már a repülőn ülve hazafelé azon gondolkodtam, hogy mi mindent kell itthon ellátni, de hogy valójában ott lehetett-e hagyni egy ilyen helyzetet, nem teljesen. Igazából még most is felébredek éjszaka, és szoktam azon gondolkodni, hogy lehetett-e volna másképp, mindent úgy csináltunk el, hogy a legprofibb volt. Így álmaimban előbukkannak olyan eszközök, amik ott nem álltak rendelkezésünkre, de az ember ilyenkor hozzáképzeli, hogy és akkor az is ott volt velünk, és még hatékonyabbak tudtunk lenni, szóval teljesen nem lehet elengedni egy ilyen dolgot. Ez valószínűleg egy olyan életélmény, ami után az ember már egy kicsit másképp éli a mindennapjait. Van ennek egy érdekes pozitív hozadéka is, egyik kollégám éppen izgult és kicsit idegeskedett, hogy valami probléma volt a költöztetőkkel, vagy nem is tudom pontosan, és akkor úgy ránéztem, hogy de mi a baj? Hát élünk, van tető a fejünk fölött, hát itt vagyunk, egészségben, és úgy átértékelődtek a dolgok.
Trafi, ő hogyan állt vissza, vagy neki ilyenkor változik-e bármi? Tehát, hogy teszem fel, kimennek egy katasztrófa helyzetbe segíteni, és hazajönnek, az ő személyiségén lát-e valami változást, mondjuk ilyen esetben, ha már hazatértek épségben, egészségben?
Hát, ahogy itt a stúdió előtt eljátszottunk a kutyával, úgy tűnik, hogy ő örök fiatal marad. Ennek ellenére én látok különbséget, szerintem komolyodott. És így volt ez az előző földrengések után is az éppen akkor velem tartó kutyával. Mind a két másik esetben viszonylag fiatal kutyákkal voltam kint labdácskával, még 99-ben, Dióval 2009-ben, és utána olyan komolyabbá váltak, olyan érettebbé egy kicsit. És most Trafin is vélem felfedezni ezt a változást.
Mezősi Tamást, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány elnökét hallottuk, aki Trafi nevű kutyájával Törökországban, Antakiában mentette a földrengés túlélőit. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.